15. Fejezet. O, mint király! Másnap eljöttek a külországi követek pazar kíséretükkel, Tom pedig tiszteletet parancsoló pompában fogadta őket. A jelenet káprázatos fénye eleinte gyönyörködtette szemét, és képzeletét lángra gyújtotta. De a kihallgatás hosszú és unalmas volt, a beszédek is nagy részt, ugyannyira, hogy ami mulatságnak, kedvtelésnek indult, fokról fokra fáradtsággá is gyötrelenné vált. Tom elpötyögtetett egyet szót, melyeket Hertford Lord adott időnként a szájába, és nagyon szerette volna becsületesen ellátni feladatát, de hát túlságosan is fészeg volt még az ilyen dolgokban, semhogy tűrhető eredménynél jobbat érhetett volna el. Eléggé királyian festett ugyan, de hogy annak is érezze magát, az már sehogyan sem sikerült. Szívből örvendett, amikor vége volt a ceremóniának. Napja a nagyobb része királyi teendők ellátására pazarlódott el, ahogy ő maga határozta meg magában. Még az a 2 óra is, amelyet bizonyos fejedelmi szórakozásokra fordíthatott, inkább teher volt, nem más, annyi volt bennük a kimértség, szertartás, szabály. Minden esetre volt 1 órája, melyet a pálcás fiúval kettesben töltött tiszta nyereség, mert nem csak szórakozott, hanem szükséges értesüléseket is szerzett rajta. Tomcant királyságának 3. napja is csak úgy virrat feles múlt el, mint a többi, a felhőkön csak egyetlen rés mutatkozott, kevésbé érezte magát kínosan, mint az előbbi napon. Egy kicsit kezdett hozzászokni a körülményekhez és a környezethez, láncai még horzsolták, de nem folytonosan. Úgy találta, hogy az előkelőségek jelenléte és hódolata minden órával kevésbé és kevésbé csüggeszti és zavarja. Csak ettől retteget, ha ez nincs, minden komolyabb szorongás nélkül nézhetett volna a 4. nap elé, mégpedig a nyilvános ebédeléstől. Ezen a napon kellett elkezdenie. Fontosabb ügyek is voltak soron e napon, elnökölnie kellett a tanácsban, mely véleményét és utasítását kérte a földkerekségen elszórt különféle nemzetekkel szemben követendő politikát illetően, azon kívül ezen a napon választják meg Hertfordot hivatalosan Lord Protectorja. Tisztségre és még sok egyéb ügy is elintézésre várt ezen a 4. napon. De Tomnak mindez semmiség volt ahhoz a megpróbáltatáshoz képest, hogy egyes egyedül, kíváncsian rámeredő szemek és suttogó népek előtt kell lennie, kik majd megjegyzésekkel kísérik viselkedését és persze a hibáit, ha olyan szerencsétlen lesz, hogy egyet-egyet elkövet. De semmi sem tartóztathatta fel azt a 4. napot, így hát eljött. Szegény Tomot nyomott hangulatban és révetegen találta, és ilyen is maradt. Képtelen volt elűzni magától a rossz hangulatot. Már a reggeli hókusz-pókuszok kedvét szekték, kimerítették. Ismét érezte nehéz rapsága minden keservét. Késő délelőtt egy nagy kihallgató teremben találta magát, és Hertford Lorddal beszélgetett, úgy várta unottan tekintélyes számú főember és udvaronc szertartásos látogatását. Kis idő múlva Tom, aki közben az ablakhoz ment, érdeklődve nézegette a széles országút forgalmát a palota kapuja előtt, és teljes szívvel szeretett volna személyesen részt venni a nyüzsgésben és szabadságban, egyszer csak azt látja, hogy kiabálva és tülekedve közeledik valami szedett-vedett népség, férfiak, nők, gyermekek, a legalávalóbb és legnyomorultabb fajtából, és csak jönnek az úton. Vajon mi történik ott? Kiáltott fel olyan kíváncsisággal, ahogy egy gyermek ilyen esetben kíváncsiskodhat. Te vagy a király, válaszolt ünnepélyesen a gróf, és meghajolt. Megengedi felséged, hogy megtudakoljam? Hát hogy ne. Szíves örömest. Kiáltott fel Tom lelkendezve, és magában jó eső megelégedéssel hozzátette, az igazat megvalva, nem is olyan szörnyű dolog királynak lenni. Azért vannak előnyei is, nem csak hátrányai. A gróf egy apródot hívott, és az őrség kapitányához küldte ezzel a parancsal. A sokasságot tartóztassák fel, és állapítsák meg idejövetelük okát. A király nevében. Néhány másodperc múlva hosszú sor villogó páncélba öltözött királyi testőr vonult ki a kapun, és sorakozott fel az országúton a tömeggel szemközt. Egy követ térült fordult, és hírül hozta, hogy a sokasság egy férfit, egy asszonyt és egy fiatal leánykát kísér a vesztőhelyre, mégpedig a birodalom békessége és tekintélye ellen elkövetett bűneik miatt. Alá még hozzá erőszakos kínhalál ezekre a szegény szerencsétlenekre. Tom szíve magától a gondolattól is elfacsarodott. Úgy erőt vett rajta a szánalom, hogy semmi mással nem törődött. A megszegett törvényekre vagy a 3 bűnös okozta fájdalomra, kárra cseppet sem gondolt. Másra sem tudott gondolni, mint a kínpadra és a szörnyű sorsra, mely az elítélteket fenyegette. Észvéte egy pillanatra azt is elfeledtette vele, hogy ő voltak éppen holmi árnyék király, és nem a valódi, de mielőtt ezt meggondolta volna, elkiáltotta parancsát. Hozzák ide őket! De aztán el is pirult szörnyen, és valami mentegetőzés féle szökött a szájára. Miután észrevette, hogy parancsa sem a grófban, sem az ajtón álló apródban nem keltett semmiféle meglepetést, lenyelte a már-már kikottyantott szavakat. Az apród a legtermészetesebb módon mélyen meghajolt, és hátrálva távozott a szobából, hogy a parancsot továbbítsa. Tomot pedig átjárta a büszkeség melegsége és a királyi hivatallal járó előnyök élvezése. és azt mondta magában. Valóban úgy van, ahogy az öreg pap meséjét olvasva éreztem, amikor magamat törvényszabó és mindenkinek parancsoló királynak képzeltem, mondván, tedd ezt, tedd azt. És senki sem merjen gáncsot vetni a karatonnak. Ekkor kitárultak az ajtók, egyik zengzetes címet a másik után jelentették be, és viselőik is sorban megjelentek. A termet hamarosan megtöltötték a nemesész cicomás alakok. De Tom alig vett tudomást róluk, annyira izgatott volt, és úgy belefeledkezett a másik, sokkal lenyűgözőbb dologba. Évetegen ült be trónszékébe, és szemét a várakozás nyugtalanságával mereztette az ajtóra. A társaság ezt látva nem akarta háborgatni, és országos ügyekről és udvari pletykákról csevegett. Kisvártatva kimért, katonás lépések közeledése hallatszott, és egy porkolábes a királyi gárda egyosztagának kíséretében beléptek a bűnösök. A porkoláb letérdelt Om előtt, majd félreállt, a három elítélt is letérdelt, és úgy is maradt. A testőrök felállottak tantalón széke mögött. Om nagy kíváncsian fürkészte a foglyokat. A férfi öltözetében, ruházatában volt valami, ami homályos emlékeket bolygatott meg benne. Mintha már láttam volna ezt az embert valahol. Csak már nem tudom, mikor és hol, ilyesfélét gondolt magában. Az ember éppen felpillantott, majd ugyanolyan gyorsan le is sütötte a szemét, nem bíván elviselni a királyi hatalom fenséges közelségét, de egyetlen pillantása elég volt onnak, hogy megismerje. Most már világos a dolog, gondolta. Ez az az idegen, aki Diles Vittet kihúzta a Temzéből, és megmentette életét új évnapján abban a szeles, szörnyű időben. De rég cselekedett volt nagy kár, hogy ezóta valami rossz fát tett a tűzre, és erre a szánalmas sorsra jutott. Sohasem felejtem el azt a napot, azt az órát. Mert egy órával azután, éppen amikor 11-et ütött, olyan alaposan döngetett el Csantyanyó, hogy ahhoz képest minden az előtti és utáni verés csak jámbor simogatás volt. Tom most azt parancsolta, hogy az asszonyt meg a leánykát vigyék ki egy kis időre, aztán éj szavakkal fordult a porkolábhoz. Jó uram, mit vétett ez az ember? A tisztviselőtérdre borulva válaszolt. Felséged engedelmével, egy alatt valód életét méreggel kioltotta. Tom szánalma a fogoly iránt es egyszer, mint a fuldokló fiú megmentőjének járó csodálata bizony hatalmas csapást szenvedett. És a dolgot rá bizonyították? A legvilágosabban, uram. Tom felsóhajtott. Vigyétek, megérdemelte sorsát. Igazán kár érte, bátor szívű ember volt már, úgy értem, annak látszik. De a fogó hirtelen előtt vett magán, kezét összekulcsolta, majd ördelni kezdte kétségbe esetten, és akadozó, élénk szavakkal könyörgött a királyhoz. Ó, uram király, ha szánni tudsz nyomorultakat, essék meg rajtam a szíved. Ártatlan vagyok, sohasem is bizonyították rám igazán ezt a szörnyű vádat, de nem erről akarok beszélni. Az én ítéletemet már kimondták, és ez nem tűr megmásítást. De utolsó órámon tégy irgalmat velem, mert sorsom keservesebb, mint sem elbírhatnám. Kegyelmet, uram király. Könyörületességet hallja meg es deklésemet, és parancsold meg, hogy felakasszanak. Tom elképett. Nem gondolta, hogy erre lyukad ki. Lelkemre mondom, furcsa irgalom. Hát nem ez amúgy is az ítéleted? Ó, de hogy, nagy jó uram. Elevenen akarnak megfőzni. A szavak megdöbbentő borzalmát oltom majd, hogy fel nem ugrott a székéből. Mihelyt megdöbbenéséből magához tért, felkiáltott. Teljesüljön kívánságod, szerencsétlen. Még ha 100 embert mérgeztél volna is meg, akkor se szenvedjél nyomorult halált. A fogoly arccal a földre borult, és szenvedélyes hálálkodásban tört ki. Ha valaha bajba jutsz, amitől Isten óvjon, váltson ezt, szabadítson meg attól ez a mai jó téteményed. Tom Hertfordhoz fordult, és így szólt. Milord, hihető, hogy jogos volt ez a borzasztó ítélet? Ez a törvény, felség, a méregkeverőkre. Németországban a hamis pénzverőket olajban főzik meg, de nem egyszerre, hanem kötélen eregetik bele, fokról fokra, lassan előbb a lábfejét, aztán a lábszárát, aztán. Könyörgök, ne folytasd, uram, nem bírom hallgatni. Kiáltottatom, és kezével eltakarta szemét, hogy meneküljön a szörnyű képtől. Megkérem szépen jólodságodat, rendelje el, hogy változtassák meg ezt a törvényt, hogy többé ne sújtson ilyen kényszenvedés szegény emberi teremtést. A gróf arca mély megelégedést árult el, mert jó szívű és nemeskedő férfi volt, ami abban a vadkorban, aranya belények közt nem volt éppen mindennapi dolog, és így szólt. Felséged nemes szavai már is eltörölték ezt a törvényt. A történelem emlékezni fog a királyi ház dicsőségére. A porkoláb éppen el akarta vezetni a foglyot. Tom intett neki, hogy várjon. Aztán így szólt. Jó uram, szeretném alaposabban megvizsgálni ezt az ügyet. Ez az ember azt mondta, hogy tettét volt, a kép rá sem bizonyították. Mondd el, amit tudsz. A királyő felsége engedelmével a tárgyaláson kiderült, hogy ez az ember bement egy házba, az is Lincoln tanyán, ahol egy beteg feküdt. Három tanú állítja, hogy ez reggel 10 órakor történt, kettő pedig, hogy néhány perccel később, nos, midőn a beteg egyedül feküdvén aludt, ez az ember otthagyta és elment. A beteg pedig még abban a órában, hamarosan görcsökben fetrengve esök lendezve, kiadta lelkét. Látta-e valaki, hogy mérget adott neki? Találtak-e mérget? Bizony nem, felség. Akkor hát honnét veszik, hogy megmérgezték? Engedelmeddel, felség, a doktorok állítják, hogy ilyen tünetek között csak méreg által lehet meghalni. Nyomós bizonyíték ebben az együgyűkorban. Tom belátta-e bizonyíték félelmetes erejét, és így szólt. A doktor érti a mesterségét alkalmasint igazolva. Ennek az embernek bizony rútul áll a dolga. De ez még nem minden, felség. Van még más is, rosszabb ennél. Többen tanúsítják, hogy egy boszorkány, aki azóta elment a faluból, senki se tudja, hová, megjövendőlte, saját fülük hallatára, hogy ez a beteg méreg által fog meghalni, sőt mi több, hogy egy idegen fogja neki beadni, méghozzá egy barna hajú, elnyűjt, közönséges ruhájú idegen. Márpedig erre a fogolyra csodálatosan ráillik a leírás. Kérem felségedet, tulajdonítson ennek a körülménynek olyan fontosságot, amilyet komolysága megérdemel, tekintve, hogy megjövendőltetett. Ez borzasztó erejű bizonyíték volt ebben a babonás világban. Tom érezte, hogy az ügy már eldőlt, ha egyáltalán adunk valamit e bizonyítékokra, a szegény fickó bűnössége bizonyított volt. Mégis, hogy a fogolynak segítő kezet nyújtson, így szólt. Ha valamit felhozhatsz mentségedre, szólj. Semmi hasznosat nem tudok mondani mentségemre, uram király. Ártatlan vagyok, de nem tudom bizonyítani. Barátaim nincsenek, különben tanúsíthatnám, hogy azon a napon nem is jártam is Lincolnban. Tanúsíthatnám, hogy a nevezett napon 3 mérföldre voltam onnan, pontosan Wappingolcsta isben, sőt mi több, azt is tanúsíthatnám, uram király, hogy abban az órában nemhogy kioltottam volna, de megmentettem egy ember életet. Egy fuldokló fiút. Elég, mondd csak, melyik napon történt ez? Reggel 10 órakor, egy néhány perccel azután, új esztendő napján, felséges. A foglyot engedjétek szabadon. A király így akarja. Újabb elpirulás követte ezt a nem éppen királyi kitörést, aztán, hogy helytelen viselkedését, ahogy tudja, palástolja, így folytatta. Felbőszít, hogy egy embert ilyen gyakra bizonyíték és ilyen ostoba látszat alapján felakaszthatnak. Az egybegyűlteken az elismerés moraja futott át. Nem a Tom döntésének szóló elismerés volt, mert a hisz egyel ítélt méregkeverőnek meg kell jelmezni, olyan cselekedet volt, amelyet közülük helyesléssel vagy elismeréssel kevesen nyugtáztak volna, nem, a csodálat az értelemnek és a határozottságnak szólt. Némelyek meg is jegyezték. Nem bolond király ez. Elméje teljesen nép. Milyen józanul tette fel a kérdést. És mennyire hasonlított régi magához, ahogy oly kután furcsán határozott és rendelkezett. Istennek hála, kósága elmúlt. Nem félkegyelmű ez, hanem király. Szakasztott úgy cselekedett, mint az apja. A sok helyeslésből valamitól fülébe is eljutott. Ez persze nagy megkönnyebbülést okozott, sőt egész testét jó esőérzés járta át. Gyermetek kíváncsisága azonban hamarosan fölébe kerekedettek ellemes érzéseknek és gondolatoknak. Azon kezdett töprengeni, hogy vajon az az asszony meg a kislány miféle halálos bűnt követhetett el. Parancsára tehát eléje hozták a két rémült, zokogó teremtést. Hát ezek mit követtek el? Kérdezte a porkoláktól. Engedelmeddel, felség, sötét bűnterheli lelküket, és van rá bizonyíték bőven, minél fogva a bírák a törvénynek megfelelő embitófára ítélték őket. Eladták magukat az ördögnek, az a bűnük. Tom összeborzott. Azt tanulta, hogy irtózni kell az olyan emberektől, akik ezt a szörnyű dolgot cselekszik. Mégsem tagadhatta meg magától, hogy ki ne elégítse kíváncsiságát, ezért megkérdezte. Mikor és hol történt a dolog? Decemberben, éjfélkor, egy templomromban, felség. Tom összeborzott. Ki volt ott? Csak ők ketten, felség meg az a valaki. Bevallották? Nem, felség, tagadják. Akkor hát hogyan tudódott ki? Bizonyos tanúk látták őket, amint arra felé tartottak. Ez keltett gyanút. És azóta szörnyű tények erősítik meg, és igazolják ezt. Legkivált az, hogy a gonosztól ilyen módon szerzett hatalommal olyan vihart idéztek elő, és zúdítottak a földbe, hogy körös körül elpusztult az egész vidék. A vihart 40-nél több tanú bizonyítja, de könnyen lehet leállítani ezret is, mindenkinek van oka emlékezni rá, mert mind megsínvették. Hát ez komoly dolog, annyi szent tűnődött egy darabig, aztán megkérdezte, a vihar megkárosította az asszonyt is. A bölcs kérdés hallatára néhány összkoponya elismeréssel bólogatott. A poloszló azonban nem értette a kérdést, együgyű őszinteséggel felelt. Meg kell adni, felség, megkárosította, tudja mindenki. A hajlékát elsodorta a vihar, és gyermekestül fedél nélkül maradt. Eszerint drágán fizette meg a hatalmát, mely neki így rossz szolgálatot tett. Még akkor is rosszul járt volna, ha csak egy pent is adott volna érte. De hogy lelkét adta, meg a gyermeke lelkét, azt bizonyítja, hogy bolond. Márpedig, ha bolond, nem tudja, mit cselekszik, tehát nem is bűnös. Az öregebb koponyák ismét helyeslően bólogattak Tom bölcsességére, és egyikük így dörmögött. Ha pedig a király maga is bolond, mint ahogy híresztelik, akkor ez olyan fajta bolondság, mely sok ember józanságán segíthetne, ha az isteni gondviselés jó voltából megszállaná őket. Milyen idős a gyerek? Kérdezte Tom. 9 éves, szolgálatodra, felség. Az angol törvények megengedik, hogy kiskorúak szerződjenek, és magukat eladják, milord? Kérdezte egy tudós bírótól. A törvény nem engedi meg, hogy kiskorú súlyosabb ügyekbe avatkozzék, felséges uram, tekintetbe véve, hogy zsengeségénél fogva felnőttek édettebb beszélel és furfangjaival versenyezni alkalmatlan. Az ördög megvehet egy gyermeket, ha az akarja, és a gyermek is felcsaphat neki, de angol ember nem. Ez utóbbi esetben a szerződés semmis és érvénytelen. Hát ez bizony nagyon pogány és gyakran kiecelt dolognak tetszik, hogy az angol törvény oly kiváltságot tagad meg angol embertől, amit az ördögnek megad. Kiállt ott fel Tom nemes felháborodással. Az ügynek ilyen új oldaláról való szemlélése nem egy mosolyt derített, és nem egy főben jegyződött fel, hogy majd az udvarban Tom eredetiségének és ennebeli gyógyulásának bizonyságául alkalomattán előadhassák. Közben az idősebb elítélt nő abba hagyta az okogást, és lázas izgalommal, növekvő reménységgel kapaszkodott Tom szavaiba. Tom észrevette, és a vádlott elhagyatottsága, szörnyű fenyegetettsége még nagyobb megrendülést és rokonérzést váltott ki belőle. Ismét a porkolábhoz fordult. Mit cselekedtek, hogy vihart hozzanak? Lehúzták a harisnyájukat, felség. Ez szörnyen megdöbbentette Tomot, és kíváncsiságát még jobban felcsigázta. Csodálatos. És ennek mindig ilyen rettenetes a hatása? Mindig, felség, legalábbis, ha az asszony kívánja, és hozzá suttogja a megfelelő igéket, akár magában, akár fennhangon. Tom az asszonyhoz fordult, és parancsoló hangon mondta. Mutasd meg hatalmadat. Lássam azt a vihart. A babonás gyülekezetben az arcok egyszeriben elsápadtak, és titokban mindenkinek mehet még jeltámadt e helyről, amiből azonban Tom semmit sem vett észre, csak a kilátásba helyezették szakadáson járt az ece. És hogy az asszony arcán zavart és megütközést tapasztalt, izgatottan tette hozzá. Ne félj! Ártatlanságot kiderül. Sőt szabad lecel, senki sem fog hozzád nyúlni. Lássuk hát azt a vihart. Ó, uram király! Nincs nekem ahhoz hatalmam. Hamis vaddal ítéltek el. Félelmed akadályoz. Bízzál bennem, nem lesz bántódásod. Támasz vihart, de csak egy icipicit, mert nagyot, félelmetest nem kívánok, tedd meg, és megmentetted az életedet, mehetsz, ahová akarsz, gyermekestül, a király bocsánatával, és nem érhet többé bántalom, gáncs az egész birodalomban. Az asszony leborulva, könnyek között esküdözött, hogy nincs ilyen csodatevő hatalma, mert ha volna, boldogan mentené meg vele legalább gyermeke életét, a magáét pedig zokszó nélkül áldozna fel a király parancsára, ha ilyen kegyelmet érdemel neki érte. Tom tovább sürgette, de az asszony kitartott állítása mellett. Tom végül is így szólt. Úgy vélem, az asszony igazat mondott. Ha az én anyám volna az ő helyén, és ördöngös erővel bírna, egy pillanatig sem késlekedett volna felidézni a vihart, és az egész országot romba dönteni, ha a hóhértó életemet ezen az áron menthette volna meg. Ez bizonyság arra, hogy más anya is így cselekedett volna. Szabad vagy, jó asszony, te is, gyermeked is, mert ártatlannak tartalak. Most már, hogy nincs mitől félned, vesd le a harisnyádat, és támasz vihart. Bizony, gazdaggá teszlek érte. A kegyelmet nyert asszony azt sem tudta, állájában mit tegyen, engedelmeskedett hát, és tomlázas várakozással és némi szorongással figyelt, az udvaroncok viszont határozottan féltek, és nagyon rosszul viselték magukat, sápítoztak és üledeztek. Az asszony pedig lehúzta a harisnyáját, és a deánkájét is, és boldogan hálálta volna meg a király nagy lelkűségét legalább holmi földrengéssel, de bizony felsőt, kudarcot vallott szegény. Tom föllélegzett, és így szólt. Ne vesződj tovább, jól élek, a gonosz elpárolgott belőled. Eredj békével. És ha valaha visszatérne beléd, ne feledkezz meg rólam, és támasz legalább egy kis forgószelet.